semmit sem csinálhatok vele. És ő sem tehet velem semmit. Legalábbis addig nem, ameddig így bírja. Közben egy ízben felállt, a csónak oldalához lépett és belevizelt a tengerbe, aztán fölnézett a csillagokra, hogy ellenőrizze, milyen irányban halad a csónakja. A válláról lefutó zsinór olyannak tetszett a vízben, mint egy világító fénycsík. Hajon, hogy végződtek a nagy lígák mai mérkőzései? Tűnődött. Nagyszerű dolog volna, ha rádióval járhatnék halászni. Aztán ezt gondolta. Inkább máskor járjon a baseballon az eszed. Most azzal törődj, amit csinálsz. Nem szabad semmi butaságot csinálnod. Már csak itt volna velem a gyerek, hogy segítsen nekem, és hogy lássa ezt. Nem volna szabad egyedül maradnia az embernek öregségére. Hát hiába, ezen már nem lehet segíteni. El ne felejtsen megenni a tonhalat, mielőtt megromlik, hogy el ne gyöngüljek. Csak el ne felejtsem, hogy reggel majd meg kell ennem, még ha nem is kívánom. Csak el ne felejtsem. Éjszaka két delfin jött a csónak közelébe, s Santiago hallotta a fújtatásokat meg a bukfencezésük zaját. Tisztán meg tudta különböztetni a hím fújtatását a nőstény sóhajtó hangjától. Derék állatok, játszanak, bolondoznak és szeretik egymást. Testvéreink, ők is akárcsak a repülőhalak. Aztán egyszerre sajnálni kezdte a nagy halat, amit fogott. Furcsa, nagyszerű hal. Isten tudja, hány esztendős lehet. Még soha életemben nem fogtam ilyen erős halat, s ilyen különösen nem viselkedett még egyik sem. Talán azért nem jön fel, mert okosabb annál. Pedig tönkre tehetne, ha feldobná magát, vagy ha neki íramodna vadul. De lehet, hogy már sokszor horogra akadt életében, és tudja, hogy így kell megküzdenie vele, csak így tud menekülni. Azt nem tudhatja, hogy ezúttal csak egyetlen egy emberrel áll szemben, és hogy ez is egy öreg ember. De mekkora nagy hal, s mennyit ér majd ez a piacon, ha jó a húsa? A csalétket úgy kapta be, mint egy hím, olyan erővel húz, mint egy hím, s a küzdelmesen fejveszett, rémült viaskodás. Szeretném tudni, van-e valamilyen terve, vagy ő is csak olyan elkeseredetten harcol, mint én. Eszébe jutott, hogy egyszer a horgára akadt egy marlin pár közül az egyik, a nőstény. A hím mindig előre engedi a nőstényt az eledelhez, s a horogra akadt hal a nőstény marlin vad, fejveszett kétségbe esett küzdelembe fogott, ami aztán egy-kettőre kimerítette az erejét, de a hímje végig, az egész idő alatt mellette maradt, úszkált ide-oda a zsinór alatt, körözött vele fent a felszínen. Olyan közel maradt, hogy az öreg halász attól félt, még majd elvágja a zsinort a farkával, mert a farkuk olyan éles, mint a kasza, s a formája és a nagysága is körülbelül olyasféle. Amikor az öreg megragadta a dörzspapír szélű hegyes csőrét, s megszigonyozta, és addig verte a fejét a bunkósbottal, amíg a színe egészen át nem változott, szinte olyanra, mint a tükrök hátlapja, és amikor a fiú segítségével felhúzták a csónakba, a hímje ott maradt mellettük, nem tágított a csónak oldala mellől. Aztán, amikor az öreg már a zsinórjait tisztogatta és a nagy szigont készítette elő, a hímhal feldobta magát magasra a levegőbe a csónak mellett, hogy megnézze, hová lett a nősténye, s utána alámerült mélyen, kiterjesztve levendula színű szárnyait, vagyis a melső uszonyait, s megcsillogtatva mind a széles, levendula színű csíkjait. Szép hal volt. Az öreg halász nem felejtette el. Gyönyörű volt, s nem tágított a másik mellől. Ennél szomorúbbat nem láttam a tengeren soha életemben. A fiú is szomorú volt. Kértük a Marlin bocsánatát, és rögtön végeztünk vele. Bárcsak itt volna velem a gyerek, mondta fenn hangon. Neki támaszkodott a csónak orrában a legömböített deszkának, s a vállán átvetett zsinór feszülésén jól érezte a nagyhal erejét, ahogy rendületlenül úszott a kitűzött cél felé. Törbe csaltam. Kénytelen volt hát elhatározni magát valamire. Pedig az volt a szándéka, hogy lent marad a mély kék vízben, messze a csapdáktól, kelepcéktől, mindenféle álnokságtól. De nekem meg az volt a szándékom, hogy utána megyek, megkeresem. Éppen őt akartam megtalálni, senki mást a világon. Most aztán találkoztunk, és össze vagyunk boronálva szépen, már dél óta, és nincs senki, aki segítsen rajtunk. Egyikünknek sincs senkije. Talán nem kellett volna halásznak mennem. De hát, ha egyszer erre születtem, csak el ne felejtsem megenni a tonhalat virradat után. Már közeledett a hajnal, amikor az egyik hátra maradozó horogra valami ráharapott. Santiago hallotta, amint a fadarab ketté törik, és a zsinór gördülni kezdett lefelé a csónak korlátján át. A sötétben kihúzta tokjából a kését, a hal egész súlyát áttette a bal vállára, aztán hátrahajolt és elvágta a zsinort a csónak peremén. Aztán elvágta a keze ügyébe első másik zsinort is, és a sötétben összekötötte a két orsó szabadon lógó végét. Ügyesen dolgozott félkézzel is. Az orsókat a talpával szorította le, hogy jó szorosra húzhassa a csomót. Most már 6 tartalékorsóra való zsinórja volt. A két horoghoz, amiket levágott, 2-2 orsó tartozott. A nagyhal horgához még 2, s mind a 6 össze volt kötve. Ha majd kivilágosodik, hátra megyek a 40-öles horoghoz, és azt is levágom, s a tartalékorsóit annak is hozzácsatolom a többihez. Odavész vagy 200 ölnyi jó katalán kordel zsinórom, meg a horgok, meg az olmok. De hát majd szerzek helyettük mást. De ki szerez nekem egy másik ilyen halat, ha valamelyik hátsó horgomra ráakad egy hal, és elvágja annak a zsinórját? Nem tudom, miféle hal lehetett, amelyik az előbb bekapta a horgomat. Talán egy marlin volt, talán egy karthal, talán egy cápa. Nem is tudtam megtapintani a súlyát. Sietnem kellett, hogy gyorsan megszabaduljak tőle. Bárcsak itt volna velem a gyerek... De hát nincs itt veled a gyerek. Egyedül vagy, egészen egyedül. És okosabb lesz, ha mégsem törődöl a sötétséggel, hanem igyekszel minél előbb hátra jutni az utolsó horokhoz, hogy azt is levágd, és hogy összehurkold a 2 tartalékorsóját. Így is cselekedett. Nem ment könnyen a dolog a sötétben, s a hal egyszer csak szökött egy nagyot és felborította. Santiago elterült a csónakban, az arcára esett, és megsebezte magát a szeme alatt. Csurogni kezdett a vére lefelé az arcán, de megalvadt és elállt, mielőtt még az álláig ért volna. Visszatapogatódzott a csónak orrába, s leült neki dőlve a fának. Megigazította a vállán a zsákot, óvatosan odébb tologatta a zsinort, hogy a vállának egy másik részét nyomja, s mialatt a vállával tartotta kifeszítve, vigyázatosan megfogta, hogy kipróbálja a hal súlyát, aztán félkezét leeresztette a vízbe, hogy a csónak sebességét is megbecsülje. Hallod, te nagy hal, veled maradok, mint halálig. Ő is velem maradt, gondolom. Tűnődött az öreg halász, és várta, hogy megvirradjon. Most hideg volt így hajnal hasadás előtt, s az öreg neki nyomta magát a csónak fájának, mert fázott. Én is bírom, ameddig ő bírja, gondolta. És ahogy földerengett az első fénysugár, látszani kezdett a zsinór folytatása, szinte nyúlni kezdett lassan kifelé, lefelé, be a vízbe. A csónak egyenletesen haladt, s amikor a napkorong széle felbukkant az ég alján, Santiagónak a jobb vállára esett a fénye. Északnak úszik, mondta az öreg. Az áramlat biztosan messze kelet felé sodort már bennünket, gondolta. Bárcsak fordulna az ár irányába, ez azt jelenteni, hogy már elfáradt.